Ez itt a Krízisek és Pofonok podcast, egy műsor krízisekről, kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és akivel beszélgetek, Szent Irmai Tamás építész, a Debrecen Egyetem építészmérnöki tanszékének vezetője. És épp az imént csaptunk bele az oktatási intézmények elrendezésébe, építészeti megoldásaiba, aminek kapcsán a transzparenciát említetted elsőként, de tudom, hogy viszonylag bővebben foglalkozol, meg átgondoltan foglalkozol azzal, hogy hogyan lehet hatékony teret kelteni az oktatásban. Mik most a fő trendek a transzparencián túl? Mi segíti az oktatást?
Tulajdonképpen az az érdekesség az oktatás tereiben, hogy amikor valamikor a középkorban ez elkezdtek intézményesülni az iskolák, onnantól kezdve majdhogy nem a 20. század közepéig igazából térileg nem nagyon változtak. Tehát egy hagyományos rendszer volt, egy folyosó onnan nyíltak a nagyjából azonos méretű, önmagukban zárt, se a folyosóval, se egymással nem kommunikáló osztálytermek, és valahol attól függően mondjuk középiskoláról vagy egyetemről beszélünk, volt egy-két nagyobb előadó vagy nagyobb közösségi tér. Ez a struktúra, ez tényleg a 20. század második fele után kezdett el megváltozni, amikor rájöttek az oktatással foglalkozók, az oktatás módszertannal foglalkozók, hogy ez egész egyszer nem ideális az oktatás szempontjából, és elkezdtek eredetileg módszertani átalakításokat, és ehhez csatlakozva, vagy ezzel párhuzamosan ezek elkezdtek térbelileg is átalakulni ezek a terek, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jelenleg leginkább az a tendencia, hogy minél nyitottabb terekről beszélünk, tehát ahol igenis már az a fontos, hogy tudjanak kommunikálni akár a különböző osztályok is, hogy az osztályon belül is legyenek különböző téri helyzetek, hogy nem mind a 20x gyerek ugyanabban a téri helyzetben legyen, mert mondjuk esetleg mással foglalkozik, más a szüksége, akár egyéni fejlesztésen vesz részt, és ugyanez értelemszerűen egyetemek felé menve még inkább tud lazulni és összetettebbé válni. Akár már nagyon sok olyan példát látunk, ahol már szinte nincsenek is falak meg ajtók az intézményen belül, hanem tulajdonképpen egy nagy áramló tér, értelemszerűen kialakítva azokat a kis egyéni helyzeteket, vagy zártabb helyzeteket, ahova mondjuk vissza lehet vonulni, akár pihenés, akár elmélyült tanulás szempontjából.
Tehát ami fontos, hogy történjen valami megszakítja az egyhangúságot adott esetben egy oktatási helyzetben is, tehát többféle tér legyen kialakítva, és feltételezem, hogy ez a inspiráló berendezés és inspiráló tárgyak is meg tudják hozni az ember a gyerek kedvét ahhoz, hogy jobban odafigyeljen mondjuk, vagy jobban élményszerű lehessen az a igen hosszú idő, amit ott tölt a iskolában.
Hát egyrésztről ehhez, másrésztről rájöttek, hogy az a 25 gyerek, az nem 25 ugyanolyan gyerek, hanem teljesen mások az igényei, a motivációi, a lehetősége, és ennek megfelelően, értelemszerűen mindegyikőjüknek meg kell teremteni az ideális közeget.
Ha már arról beszélünk, hogy milyen sokféle ember van egy adott térben, sokféle egyéniség, akkor nyilván nem tudjuk megkerülni a munkahelyeknek, az irodáknak a helyzetét, vagy annak a evolúcióját tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy egy klasszikus manipulációs helyzet, hogy a munkatér az egy hatékony közeg legyen, de hogy ezt a fajta hatékonyságot hogyan próbálták meg elérni mondjuk 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, vagy mik a trendek most, miközben a célok nagyon hasonlóak, arról talán érdemes egy pár gondolatot ejtenünk.
Hát itt is nagyon érdekes, hogy rengeteg tendenciát látunk, tehát hogy itt sincs egy mindenki által elfogadott, kanonizált megoldás, hanem sokfélét látunk, ami valószínűleg összefügg azzal, hogy az épp adott tulajdonos vagy intézménynek mi a pontos elvárása vagy célja. Ugye hagyományosan a 20. században ez a folyosóról nyíló kis cellák voltak a meghatározók, ahol a kis cellában egy-két-három ember ült, és ő dolgozott. Megint csak ugyanaz a probléma adódott ebből, hogyha mondjuk neki egy másik osztály emberével kellett volna együtt dolgozni, akkor már is háromszor meggondolta, hogy tényleg szükség van-e rá, vagy inkább megoldja ő maga, hiszen akkor föl kell kecmeregnie, át kell mennie, föl kell mennie a lépcsőn, ki tudja, hogy a másik az ott van, nem tudok róla semmit, lehet, hogy éppen ebédszünetem van,
és tehát a kommunikáció biztos,
nem működött. És közben igen, tehát hogy nem nulla kommunikáció volt a cellák között, és aztán erre jött az a nagy újító változás, az Open Office, szintén itt a 20. század második felében, ami pedig azt mondta, hogy hát akkor ezt úgy lehetne kiküszöbölni, hogy egy nagy térbe kerül mindenki. Hát ennek értelemszerűen gazdasági okai is vannak, egyszerűen alaprajzilag sokkal több ember fér el ugyanakkora összalapterületen, tehát volt egy ilyen megbízói vagy tulajdonosi igény is. És aztán elkezdődött ez a fajta a munkavégzés, ami bizonyos szempontból, tehát mondjuk pont ezt a kommunikációt megoldotta, de közben meg egy csomó más problémát szült, hogyha mondjuk 100-an dolgoznak egy térben, akkor az értelemszerűen csomószor zavarhatják egymást, mert valakinek valami elmélyültebb munkavégzésre van szüksége, valakinek telefonálnia kell, valakik öten pedig valami közös projekten dolgoznak és hangosan beszélgetnek.
És valaki zenét hallgat, amit ő arra tud a legjobban fókuszálni, de nem biztos, hogy a többieknek tetszik. Ez az Open Office, ez egy picit, hát nem tudom, hogy kifutóban van-e, de a népszerűsége az mindenképpen megcsappant, és nyilván itt most a Covid után pedig a hibrid munkavégzésnek, ami most nem fogunk ennek a csínyabb innyába belemenni, de azt, hogy az Open Office-t mi válthatja föl, ami egy picit élhetőbb, vagy hát ugye hatékonyság növelhető, azt nem tudom, hogy látsz-e már ilyen trendet.
Hát én azt mondanám, hogy valószínűleg nem fölváltani fogja, hanem finom hangolni fogja. Tulajdonképpen az aktuális trendek is alapvetően az Open Office-ból indulnak ki, csak egyrészt nem akkora léptékben, hogy mondjuk 200-an ülnek egy ilyen Open Office-ban, hanem mondjuk 40-en, 50-en. És az, hogy ez ki van egészítve olyan téri helyzetekkel, akár az egy nagy téren belül, vagy akár ahhoz kapcsolódó kisebb terekkel, amik mondjuk lehetőséget teremtenek arra, hogy valaki elvonuljon, mert éppen egy fontos telefon megbeszélése van, hárman elvonuljanak, mert ők éppen közösen szeretnének brainstormingolni, és ehhez fontos lenne az, hogy ne legyen zaj. Ketten meg elvonulhassanak akár mondjuk egy hintaszékes térbe, ahol egy picit lazábban tudnak, mert mondjuk valami kreatív feladatot kaptak, aminek sokkal ideálisabb az a téri helyzet. Tehát nem valószínű, sőt, a tendencia azt mutatja, hogy alapvetően az Open Office, tehát amikor látjuk egymást, tudunk egymásról, ez ideális, csak egész egyszerűen nem egyfajta használatra kell ezt kialakítani, hanem ugyanúgy egy sokféleségre, mint mondjuk a tanulás az oktatás tereinél láthattuk.
Miközben ez rögtön egy viselkedés befolyásoló vagy manipulatív eszköz, amit említettél, hogyha mondjuk egy hintaágyban beszélget valaki, vagy mondjuk egy játékosabb szobában, akkor azt reméljük, nyilván tapasztalatok alapján, hogy kreatívabb üzemmódba fog kapcsolni, miközben egy mondjuk egy steril tárgyalóba, ha ott kell kitalálni a nagy okosságot, akkor ez egy nehezebb helyzetben van.
Hát abszolút, és hát igazság szerint egyébként ezek most már elég régóta mennek ezek a trendek, és mondjuk ilyen nemzetközi nagy multiknál ez már egyre inkább bevet, sőt, most már kezdik egy picit a másik véglet felé eltolni, tehát hogy annyira igyekeznek inspiráló, motiváló tereket generálni, hogy te ne akarj hazamenni. És ez tényleg, ez sok helyen ezek már ilyen típusú problémákat is okoznak, hogy egész egyszerűen a munkamánia könnyen ki tud alakulni egy olyan helyzetben, ahol az ember jól el van ebédszünetben is, ki tud menni egy picit kávézni, dumálgatni, de aztán mindig vissza-vissza tér a munkaterébe, és ezáltal úgy szép lassan azt veszi észre magán, hogy csak aludni jár haza.
És hogyha már előkerült ez a hazamenés, meg az otthonlevés, azt gondolom, hogy talán egy legkomolyabb téma, vagy a leginkább mindenkit foglalkoztató téma, az a saját otthonnak, ami lehet egy ház, lehet egy lakás, annak az építészei megoldásai, és korábban meséltél nekem arról, hogy például egy lakásnak a belső elrendezése az milyen mértékben kihat arra, hogy mondjuk milyen életminőséget élhet egy ottani család, függően most kifejezetten a kialakítástól, tehát most nem a tárgyi valóságtól, meg az anyagoktól, arról is fogunk mindjárt beszélni, hanem önmagában az elrendezése egy belső térnek.
Tulajdonképpen ez ugyanaz a téma, mint volt akár a munkahelyek, akár az oktatás esetében, hogy egész egyszerűen ahány ember annyiféle pszichés, meg társadalmi, meg szociális háttérrel rendelkezik, innentől kezdve értelemszerűen van, akinek az az ideális otthon, ahol mindenkinek megvan a saját privát szobája, ahova el tud vonulni. Valahol az működik sokkal jobban, hogy mondjuk a közösségi terek azok, amik nagyon intenzíven és jól használhatók, és esetleg tényleg a privát rész az csak az alvásról szól. Ezek nagyon-nagyon személyre függőek, és ez is nagyon érdekes, hogy ez is egy olyan téma, ami nem annyira régóta van a köztudatban, tehát mondjuk a 20. század elejének a nagy lakhatási válságai esetében abszolút föl sem merült az, hogy ne standard, ugyanolyan megoldású lakóegységek jöjjenek létre, hanem hogy igenis egy kicsit kell megint csak a sokszínűségre, vagy a sokféleségre, a sokféle használhatóságra is odafigyelni. És megint a 20. század második feléhez köthető ez a tendencia, amikor rájöttek arra, hogy egy-egy rosszul kialakított lakótér az bizony elég komoly, akár családon belüli feszültségekhez vezethet, tanulási problémákhoz, akár később válláshoz is, míg egy ideálisan kialakított téri helyzetben, ahol mindenki megtalálja a maga számára komfortos helyzetet a különböző funkciókhoz, hát ez is nagyon fontos, hogy tök másra van szükség az embernek mondjuk egy nappali helyzetben, egy közösségi térként, egy étkező, egy nappali, egy barátot szeretnék áthívni, és teljesen más téri helyzetre mondjuk, amikor este egy picit vissza szeretne húzódni.
És jó esetben ezt az építésszel meg lehet beszélni, és még jobb esetben a család tudja magáról, hogy ő neki elsősorban mire lesz igénye, ami ugye az életkorhoz, meg az életpillanathoz is szorosan kötődik, gyerekek életkora például.
Hát szerintem most körülbelül visszajutottunk a legelejére, mert nem tudják a családok, tehát ez nagyon érdekes, hogy általában nem tudják, hogy pontosabb mi az a tér, ami számukra ideális lenne, hanem egész egyszerűen egyrészt a megszokott, meg az ismert terek vannak, amikből ők úgymond kiindulnak, és itt jön elő az építészeknek a nagyon fontos szerepük, hogy ne az legyen, hogy ő elfogadja, amit mond a megrendelő, hogy szeretne egy ilyen és ilyen házat, hanem hogy elkezdjen velük beszélgetni, hogy tényleg te hogy használod, mit csinálsz, milyen napszakban mit csinálsz, hányszor jönnek vendégek, mikor vagy a gyerekekkel, és ebből szép lassan nagyjából ki tudja találni, hogy mik lennének azok az ideális térkapcsolatok, helységkiosztások, ami annak a családnak mondjuk megfelelő lehet.
És ugye azon is érdemes gondolkozni, ha már a építészet és a manipuláció kapcsán töprengünk, hogy régebben is így volt, most is így van, hogy sokan, akik építkeznek, szeretnék megmutatni azt, hogy van mit a tejbe aprítani, és ezekkel a külső jegyekkel próbálják felhívni arra a figyelmet, hogy milyen tehetős ember az, aki ebben a házban lakik. Akár úgy is, hogy mondjuk nem olyan típusú anyag van igazából beépítve, mint ami látszódik, tehát egyfajta ilyen magamutogatás vagy kivagyiság. Ezt hogy látod? Régebben is így volt valószínűleg a történelem során, meg most is. Találkozol-e ilyesmi helyzetekkel?
Hát az ingatlan az mindig egy nagyon nagy érték volt, tehát akár mondjuk egy család esetében, de akár egy város vagy egy ország esetében is az ingatlan vagyon az tetemes volt az összvagyonhoz képest, meghatározó volt. Emiatt ezeknek mindig is volt egy ilyen típusú, szimbolikus jellege vagy szerepe, hogy megmutassa annak az adott falunak, városnak, országnak vagy családnak a prosperitását. És hát az is érdekes, hogy ez nem is feltétlenül csak arról szól, hogy megmutassa mások számára, hanem akár önmaga számára, hogy egy picit úgymond megtalálja az önmaga biztonságát vagy nyugalmát, hogy na, elértem valamit, hiszen itt van ez a szép nagy ház. És hát igen, ez megint egy olyan kérdés, hogy hát minden korban megvoltak ennek a megfelelő eszközei, mondjuk a történeti stílusokban a díszítettség, a képzőművészeti kiegészítések voltak a leginkább meghatározók. Aztán a 20. században, amikor ugye ez a díszítettség, az ornamentika az nagyjából el lett felejtve, onnantól kezdve az anyagok kaptak ebből a szempontból különös szerepet, mert azt nagyjából mindenki látja, hogy ott egy márvány, még ha nem is tudja, hogy most az milyen márvány, vagy nagyjából érzékeli.
Vagy esetleg nem is márvány.
Vagy nem is márvány, és akkor igen, és akkor is szép lassan eljutunk odáig, hogy aztán ahogy az idő haladt, illetve hát ahogy az építőipar ez lehetővé tette, ma már akár úgy is tudunk egészen drágának látszó anyagokat használni, hogy azok valójában nem is olyan drágák, vagy azért, mert mondjuk az a márvány az csak 4 mm vastag, vagy azért, mert az valójában nem márvány, csak egy mészkő, ami olyan ügyesen van fölcsiszolva, hogy márványnak tűnik.
És van ennek az az oldala is, amikor egy igazán tehetős ember igazából a szerénységét, vagy pedig hát a nem hencegését próbálja beállítani azáltal, hogy mondjuk kevésbé feltűnőre tervezteti meg a házát, visszafogottabbra, miközben azért vagy értő szemnek látszódik azon, hogy mivel állít szemben, vagy pedig a falakon belül valósul meg elsősorban a luxus.
Hát ezzel tulajdonképpen már egy kicsit belekalandozunk az építészeti stílusok, meg az építészeti gondolkodás tárgykörébe, de abszolút. Tehát, hogy tényleg a 20. századi modern építészetben ez egy nagyon meghatározó volt, hogy tulajdonképpen a gazdagság az most nem szó szerint, hanem egy épületnek az értéke, az nem mondjuk a külső díszeken nyilvánul meg, hanem mondjuk a belső térhasználati lehetőségeken, a belső térkapcsolatokon, és azokon az anyagokon, amikkel az ember mondjuk taktilisan, tehát amiket egyszerűen megtapint, amin járunk, a járófelület, a bútorok felülete, a falak, és tényleg, hogy ezeknek a minősége, ezeknek a pozitív érzése az, ami mondjuk egy, és a tereknek a jól működése az, ami mondjuk egy értéket tud biztosítani.
De jó esetben feltételezem, hogy nem is kell, hogy tudatában legyek ennek, mint vendég, látogató egy ilyen helyzetben, és akkor ez picit megint a befolyásolásnak a pozitív értelmezése, hogy ott vagyok egy térben, ott vagyok egy helyzetben, és nem kell feltétlenül azzal szembesüljek, hogy mennyibe került az a átlátszó beton, hanem van egy összbenyomásom arról, hogy egy jó helyen vagyok mondjuk.
Így van. És én lehet, hogy el is venném ezt az élét, hogy itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy az ember a saját értékét, vagy a saját nagyságát, vagy gazdagságát mutatja meg, hanem mondjuk inkább azt a fajta arányérzékét, nagyvonalúságát, ami tényleg egy jól használható, ideális, kellemes teret hoz létre, mert azért az se feltétlenül csak drága anyagokkal oldható meg, tehát egész egyszerűen, hogyha egymással harmóniában lévő anyagok, terek, felületek vannak, akkor ezt meg lehet oldani, akár nem feltétlenül nagyon drágán, sőt, nagyon drágán is lehet nagyon rossz tereket létrehozni. Tehát ezek még nem predesztinálnak egy teret semmire.
Rossz ízléssel ugye bármit el lehet érni, vagy pedig, ha nem a megfelelő építés segít elérni a célokat, vagy egy megfelelő építés segít elérni a rossz célokat, hogy tovább ne fokozzam ezt a képzavart. Azon gondolkoztam még, hogy előfordul-e olyan, vagy mikor fordul elő olyan, hogy azon múlik a térérzékelésünk, hogy milyen minőségünkben vagyunk jelen egy térben. Arra gondolok, hogy mondjuk visszamenni tanárként egy iskolába, ahol tanultam, vagy szülőként ott lenni valahol, ahol unokaként voltam ott, tehát hogy ilyen értelemben az, hogy csak a tér változatlansága mellett, ahogy személyként ott vagyok, ez mennyire befolyásolja? Vagy ez csak ilyen szentimentális dolog?
Hát persze, hogy szentimentális, de megint csak benne van az, hogy a térérzékelésünk mennyire tudatos. Tehát, hogy vannak emlékképeink az általános iskolánkról meg óvodáról, amik értelemszerűen abból az időből származtak, amikor 110 centi magasak voltunk, tehát nekünk az a tér, az mondjuk hatalmas volt, és akkor most, amikor már 175 centisek vagyunk, visszamegyünk ugyanabba a térbe, akkor természetesen nem is tudjuk ugyanúgy érezni, hanem az emlékeink az egy picit manipulálnak minket, vagy a prekoncepciónk úgymond nem volt jó, és szembesülünk azzal a térrel, ami aztán a valóság, amit persze megint máshogy érzékelünk.
Igen, mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy közben megnőttünk, akkor mindenképpen így van, és igazad van, picit arra is gondoltam, hogy mondjuk a funkciók megváltozik, tehát még előadónak hívnak valahova, ahol mondjuk beosztottként volt az ember, vagy főnök lesz valahol, és belép a főnöki szobába, ami az övé, meg az ő íróasztala, ahol ugye ő csak szembe ült le korábban, tehát picit ezt a részét is, hogyha megváltozik az embernek a viszonya ahhoz a térhez, ez miközben a tér változatlan.
Ez egy érdekes, igen, ez biztos, hogy ez is egy nagyon, nagyon meghatározó, hiszen úgy szoktunk hozzá azokhoz a terekhez, ahogy mi azt használtuk régen, és hogyha a mi személyünk változik ilyen szempontból, akkor biztos, hogy ez is átalakul. Itt persze megint azért ez nagyon összetett, tehát itt ez már nem csak a terekről szól, hanem az a személyiségünkről is szól. Tehát ezt simán tudom képzelni, hogy valakinek ez egy teljesen probléma nélküli futam. Valaki meg ezt olyan szinten éli meg, hogy hú, most ez valami hatalmas nagy változás, miközben igazából nem feltétlen.
Jó, hát akkor ezt majd a pszichológus vendégemmel fogom tovább fűzni ezt a szálat. Mi folytatjuk Tamással, Szent Irmai Tamással a beszélgetést az online felületünkön, de a Rádió Café 98-on most a Krízisek és Pofonok podcast elköszön. Szent Irmai Tamás építész barátom volt a vendégem, és akinek van kedve, az az online felületre jöjjön át. A Krízisek és Pofonok podcast itt a Rádió Café 98-on most elköszön. Böhm Kornél voltam.